legyen a néktetés békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Sajnos a gyülekezet kántora megbetegedett, úgyhogy a mai Isten tiszteleten, ahogy szokták mondani, szárazul énekel a gyülekezetben, nem lesz otthon a kíséret. Isten áldja meg együtt létünket. Tehát a 167. kíséret, jöjj mondjuk hálaszol, hű szájjal és hű szívvel.
Jöjj mondjuk
tulajdonképpen. égen a fiziai körülben Isten elektött talán még most is. Éppen azon a földön, ahol Jézus is ért és jár, így megbélyegezték az állatokat is. Amikor egy bárány elveszett, vagy elveszett bárány, akkor úgy tudta megtalálni őt a tulajdonosa, hogy arról a jelből, ami bele volt sütve, bele volt égetve, kitörölhetetlenül annak körül. Valahogy így vagyunk a keresztséggel. Most egy jel kerül partunkra is, egy láthatatlan jel. Mert a keresztségben maga Jézus Krisztus cselekszik. A ti szülők és keresztülők, nagyszülők és család nem a döntése az, hogy a gyermek.
el nem térek, el nem enyészem, a sírban egészen mennyben lesz részem. Semmi engem tőle el nem választ, jól tudván azt, hogy sok jóval eláraszt. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint olvasom előttetek az Ószövetségből, közelebbről Dániel próféta könyvéből, a harmadik fejezet válogatott verseiből, ahonnan és amely versekből így szól ma Isten igéje hozzánk. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok, a tartományok összes tisztviselője a szobor felavatására, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésák és Abédnego, akiket Babilon városainak az élére állítottál. Ezek a férfiak semmibe se vesznek téged, ó király, nem tisztelik Istenedet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet te felállítattál. Ekkor Nabukadnezár nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár kérdezte tőlük: igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Sadrak, Mésák és Abédnego így válaszolt a királynak: ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukadnezárt úgy elöntötte a harag, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Aztán megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól, süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik ezeket odahurcolták. Nebukadnezár király azonban megdöbbent. Sietve fölkelt, és azt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés, a negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Nabukadnezár ekkor így szólt, áldott legyen Sadrak, Mésák és Abidnégó istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük ma neked ezt a régi-régi történetet, ezeknek a bibliai történeteknek az örök kincsét, az örök ajándékát, hogy minden időben érvényesek, hogy ma is tudunk belőle üzenetet kapni. Segíts nekünk abban, hogy a te igéd mindig a mi javunkat szolgálja, hogy ebben az életben, ami néha olyan félelmetes és reménytelen, mi mégis reménységet és bátorságot nyerjünk. És köszönjük neked a boldog és örömteli alkalmakat, perceket, órákat, mert ezek így együtt alkotják ezt a vándor utat, amit életnek nevezünk. Maradj most velünk szent lelked által, akinek a jelenlétért könyörgünk, hogy ő tegye áldottá ígére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg, Urunk, ezt az imádságunkat is. Amen. Szeretett testvéreim, az a szent ige, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, egyetlen verset emelek ki, a 28-at, az utolsót, Dániel próféta könyvének a 3. fejezetéből, így szól Isten igéje ebben a versben. Nebukadnezár ekkor így szólt, áldott legyen Sadrak, Mésák és Abédnego istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Amen. Szeretett testvéreim, érdemes elgondolkodni néha azon ilyen játékosan, hogy amikor útra kelünk valahová, vagy menekülni kell, vagy felszólítást kapunk, hogy most nem szabad semmit magunkkal vinni, csak egy dolgot, csak a legkedvesebbet, vagy a legfontosabbat, akkor mi lenne, amit választanánk? Nagyon sokan gondolom, hogy kincsekhez, ékszerekhez, pénzhez, valami emlékhez, fényképekhez nyúlna. És vannak közöttünk is nyilván többen, akik talán a Szentírást vinnék magukkal, mert a Szentírás kifogyhatatlan tárháza az életre való bátorításunknak. És még vannak olyanok is, akik nem is a Szentírást, hanem egyáltalán csak a hitüket vinnék magukkal. Sokfélék vagyunk, és az értékrendünk sem egyforma. De a hitet magunkkal vinni, talán ez a legfontosabb. Ez egy nagyon régi történet, amelyből egy hosszabb szakaszt, mivel összefüggő, olvastunk ma föl. Dániel és az ő barátai hárman ezt tették. A hódító hatalmaknak minden időben bevált szokása volt, hogy a megszállt területekről, a meghódított országokból vagy kivégezték a gondolkodó réteget, vagy elhurcolták saját földjükre, főleg a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat, hogy majd ott átneveljék őket a saját szájuk íze szerint. Gondoljunk csak arra, hogy a török hódítás alatti 150 év idején hány magyar gyermeket raboltak el a törökök, hogy janicsárokat neveljenek belőlük. Hát ez nem csak rájuk volt jellemző, hanem minden, a történelemben minden győztes próbálja megszerezni a vesztesnek az értékeit, akár a szellemi értékeit is. Így kerül Dániel, akiről a könyv is el van nevezve, Dániel próféta fiatal korában három barátjával a káldeusok földjére, Babilóniába, és még a nevüket is elvették tőlük. Ezt a három fiatalt nem így hívták eredetileg, ahogy itt többször elhangzottak ezek a bonyolult káldeus nevek. Nem maradt nekik semmi. Bármit vittek esetleg magukkal az anyaországból, azt mind elvették volna tőlük. Egy valamit azonban nem tudnak elvenni, ez pedig a hitük. A hitük megmaradt. A hitet nem lehet elvenni. Az élő Istenbe vetett hitet. És ez a hit elegendő volt mindenre. Mindarra, ami fontos, mindarra, ami az életet jelentette számukra, akkor, amikor még a nevüket is elvették tőlük. Testvéreim, a hit, az Istenbe vetett hit, maga Isten segített nekik a megmaradásban. A túlélésért mindenhol és minden időben bizony sokan idomulnak új helyzetekhez, mert dönteni kell. Az ember élete döntések sorozata. Mindig el kell valamit dönteni. Itt is el kellett dönteni beolvadás, vagy a végsőkig való kitartás. Ez volt a két út. Föltették a káldeusok a kérdést, leborulnak-e az arany szobor előtt, vagy nem. Nem muszáj, de ha nem, akkor tudják, hogy elveszik tőlük az életüket. Akkor meghalnak. Testvéreim, fontos kérdés. Élet és halál kérdése. Föl kell-e adni a legfontosabbat a túlélésért, a megmaradásért, vagy ragaszkodni kell minden áron a hitvalláshoz? Ez az ige arról szól, hogy bizony van olyan érték, amelyért az életet is érdemes kockára tenni. Nem azért az istenségért, aki majd megjutalmaz, mert mellé álltam, hanem azért az Istenért, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgatja az életemet, aki az életem ura, és aki, ha akar, ki tud szabadítani a tüzes kemencéből. Lehet, hogy nem, de akkor is ő az Isten, az én Istenem. Testvéreim, három rövid pontban szeretnék szólni erről az igéről. Az első, hogy a hit nem tartja tőlünk távol a bajokat. A hit ugyanúgy elhozza életünkbe akár a tüzes kemencéket, mint azoknak az életébe, akik nem hisznek. Számos bibliai helyről lehetne most idézni, csak egy néhányat. Hol van a te Istened? Ezzel gúnyolják a 42. Zsoltár íróját, aki vágyakozik Isten után a fogságban. Úgy, mint ahogy a szomjas szarvas kívánkozik a hűs forrás vízhez, ismerjük református gyönyörű Zsoltárunkat. Vagy Pál apostol egész életét arra tette föl, hogy a Krisztus evangéliumát hirdesse a világban. Tehát ő Krisztus katonája volt, mondhatjuk így. Hajótörés szenvedett, megkövezték, mérges kígyó marta meg, nehéz testi töviseket hordozott egész életében, Hiába kérte Istent, azokat nem vette el, de azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Vagy följegyezték azt, hogy Jézus tanítványai, mikor eljött életük vége, minnyájan erőszakos halált haltak, többnyire megfeszítették őket, vagy kerékbe törték őket, kegyetlen halált halt, minden tanítvány a 12-ből. Közéig soroljuk Pál apostolt is, ugye, Júdás után. A hitükért, a hitvallásukért, az élő Jézus Krisztusba vetett hitük miatt kellett meghalniuk. Vagy volt egy Polikárposz nevű bizánci püspök, akit 86 évesen végeztek ki, mert nem volt hajlandó a császár kultusz idején a császár szobra előtt leborulni, és nem voltak tekintettel előre haladott magas korára. És nemrégiben bejárta a közösségi oldalakat az a szörnyű fénykép vagy kisfilm, hogy az iszlám állam 12 fiatal embert fejezett le Egyiptomban a tengerparton úgy, hogy vörös volt a tengervize, mert nem voltak hajlandók megtagadni a Krisztust, és így mártírok lettek. És ez a 21. században történt. Még egy éve sincs talán. Mondhatnánk, hogy miért nem mondták azt, hogy megtagadják, de titokban nem. El lehet ezen gondolkodni, testvéreim, de ha mindenki így viselkedne, megroppanna, meggyengülne a hit a világban. Nem látens keresztjénekre van szükség, hanem hitvallókra, akik kimernek állni Krisztusért, és megmerik vallani a hitet. Itt van ez a három fiú a történetben, amikor megtagadták a leborulást a bálványszobor előtt, nem mentette meg őket a hitük attól, hogy a tüzes kemencébe kerüljenek. Mint ahogy Dániel maga is végezhette volna az oroszlánok vermében, mert ő meg oda került. Tehát Isten az övéit ugyanúgy beengedi a tüzes kemencékbe ma is, mint bárki mást. Röviden summázhatjuk így ezt az első pontot. A legbátrabb hit is együtt jár a tüzes kemencével. A második, ami viszont feltétlenül vigasztaló a mi számunkra is, hogy Isten mindig mellettünk van a bajban. Egyszer olvastam egy ige hirdetésben, hogy talán föl se tűnik nekünk, hogy amikor a szarvasmarhákra, ökrökre jármot tesznek, az a járom az mindig kettős. Nem nagyon lehet egy jármot látni. Annak két állatos a elképzelése, hogy ketten húzzák a terhet. Úgy képzeljük el Krisztust, szólt ebben a prédikációban, nagyon megragadó volt, hogy a mai napig emlékszem rá, hogy amikor a teherhúzás, amikor az élet terhe nekünk ki van osztva és kell csinálni, akkor abba a másik járomba odaáll maga Jézus, és segít húzni. Tehát Jézus mellénk áll, Isten mellénk áll a terhek hordozásában, de a terhet nem veszi le rólunk. Mellettünk van a bajban. Ez a történet is azt üzeni ma nekünk, hogy sosem vagyunk egyedül. Ez nagyon fontos tudni, hogy sosem vagyunk egyedül. Akkor sem, amikor este leszáll a sötétség, és magányosan élünk egy lakásban. Fontos tudni, hogy akkor is, ha nincsenek mellettünk a szeretteink, a szomszédok, a rokonaink, soha nem vagyunk egyedül. Milyen könnyű hálát adni akkor, amikor tapasztaljuk, hogy Isten megsegített, mikor jól mennek a dolgok. amikor semmi nincs azon a kocsin, amelyet húzni kell, és könnyen repülünk, amikor minden sikerül, de amikor, akkor könnyű hálát adni, és úgy érezni, hogy na, Isten megsegített. De amikor a fájdalom, a tragédia, a gyász, a betegség, vagy igazságtalan bántások, tüzes kemencék tartanak fogva, akkor fölkiált az ember, hogy hol van ilyenkor Isten. Van egyáltalán, mert ha lenne, akkor nem tűrné. Ehhez hasonló fölkiáltások szakadnak ki szenvedőkből. És ilyenkor mindig tudnunk kell, hogy Isten nem csupán van, hanem Isten mellettünk van. Ezért jött el Jézus Krisztus a világba, hogy emberi formában megmutassa nekünk azt, hogy kicsoda az Isten szeretete, aki mindig mellettünk áll. A mellettünk álló Isten személyesíti meg a világban Jézus, akit az ókori király angyalnak vélt, először Istennek, aztán angyalnak. Mi azonban annak a negyediknek ott a tüzes kemencében egyértelműen Krisztust látjuk, aki emberi alakban ott áll, és nem égeti meg a halálos baj, nem pusztítja el ezt a három hitvalló fiút. Érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Isten nem csupán látja a mi életünket, hanem része is annak. Láthatatlanul, de a lelkünk finomságával kitapinthatóan. Velünk szenved, és tudhatjuk, hogy ott van minden halálos ágyon, ott van minden gyilkos táborban, a tüzes kemencékben, az oroszlánok vermében, és a mártírok lefejezésénél is. Mert az ő szabadítása, az ő megszabadítása az túlmutat ezen az életen. Testvéreim, harmadsorban pedig figyeljük Jézust, amikor azt mondja egy tanításában, hogy jegyezzétek meg, az Isten országa nem itt vagy ott, hanem bennetek van. Akkor ez valami nagyon-nagyon fontos, előremutató tanítása Jézusnak. Mert a megmentő jelenléte átível az életen. Persze, mi ehhez a földi léthez ragaszkodunk tüzön vizen át, minden erőnkkel. De az ő megváltó szeretete, az nem csupán ez az élet, az átível az életen. A mennyek országa, az, ami bennünk van, ami a miénk, az egy természetes egzisztenciánk része. Az olyan bizonyos, az olyan világos, mint ahogy reggel fölkel a nap. Csak el szoktuk felejteni, csak nem szoktuk erősíteni magunkban. Hogy a nagy bajban ennek erősítenie kell minket, mert ezzel a tudattal lehet akár tűzbe is menni. Ez adja a keresztény ember tartását, a bátorságot, a kiállást, a merészséget. Nem csak velünk az Isten, hanem úgy rendelte, hogy itt bennünk, a lelkünkben, a szívünkben, bennünk van a mennyek országa. Az a részünk, azok mi magunk is vagyunk. Vörös Sándor, aki nagy gondolkodónk is volt végezetül, azt írja, a torzítatlan lét, a valóságos, az igazi, torzítatlan lét egyetlen igazsága. Alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Furcsa mondat ez, de azt jelenti, hogy össze van kötve a föld az éggel, a földi létem az égivel, és eljuthatok oda. Már ott is vagyok, mert Krisztusért tudhatom, hogy bennem van ez az ajándék, a mennyek országa. Hát innen nézve lehet bemenni a tüzes kemencébe, vagy megvallani Krisztust a 21. században, a mártíromságot választva, aki ilyen bátor és merész a hitben, az tudja, tapasztalja az örök életet. Azt, ami Krisztusért soha nem vétetik el tőlünk. Ahogy ezt is maga Krisztus mondja annak a Máriának, aki leül a lábaihoz és hallgatja őt. Mert ez a jobbik rész, amit az a Mária nevű hölgy asszony választott, ami nem vétetik el tőlünk soha. Kosztolányi Dezső megvallja, hogy neki mindene megvan a világon. Kenyér, bor, gyermek, asszony, takaró, jó akaró, hírnév, lehet ettől többet, mégsem boldog. Mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt e világban, és már nem vagyok otthon az égben. Otthon lenni az égben. A vesztésre álló életben is, testvéreim, fölismerni őt, a szabadítását átélni, sokszor bizony csak is tüzes kemencében lehet. Adja Isten, hogy ne kelljen oda jutnunk, és enélkül is tudjuk, hogy ki a mi megváltó Urunk. Amen. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Olyan sokszor érezzük úgy, hogy olyan zűrzavar van körülöttünk a világban, hogy eljön a reggel, fölkelünk, és már is utolérnek a bajok, a problémák. Olyan jó egy kicsit megnyugodni. Olyan jó egy kicsit megpihenni és a lábaidhoz telepedni, mint ahogyan tette azt egykor a te tanítványod Mária, a jobbik részt választani. Azt a részt, ami nem vétetik el tőlünk soha, mert bennünk van, mert te adod, mert te magad vagy, hogy mi messzebbre lássunk, keresztjén emberként magasabbra lássunk, el egészen addig az országig, amely nekünk készítetett tőled. Ezt a régi történetet olyan jó volt újra előhozni, és bátorítást nyerni belőle, Urunk. Segíts nekünk abban, hogy bár sokszor érezzük úgy, hogy elnyomnak a gondok, a dolgok, a teendők, mindig legyen a napnak olyan ideje, amikor csak létezünk, csak lélegzünk, csak megállapítjuk, hogy igen, alattunk a föld, fölöttünk az ég, viszont bennünk van a létra, az a drága lehetőség, hogy mi össze vagyunk kötve. Rajtunk még a tüzes kemencék se tesznek kárt, mert te vagy az, aki mellettünk állsz minden bajban, minden nyomorúságban. És bizony megvalljuk neked, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javára szolgál. Olykor még a tüzes kemencék is. Áldunk téged, Urunk, könyörülj ezen a gyülekezeten, ne vondd meg tőlünk szeretetedet, és segíts nekünk abban, hogy ezt a csodálatos kettősséget, a földit és az égit magunkban Krisztus által mindig megtapasztaljuk. Amen. Testvéreim, most egy rövid csendességben kiki önmaga szóljon az Úrhoz, magunkban is könyörögjünk, fohászkodjunk. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el most helyünket, testvéreim. Röviden szeretném csak azt hirdetni, hogy visszaáll a gyülekezet rendje, a lelkipásztor úr holnaptól már elérhető lesz. A nyári hónapokban az irodában való ügyintézés az telefoni bejelentkezésre történik, ami ki van írva a bejáratnál, tehát ha bárkinek intéznivalója lenne az irodában, akkor azon a megadott telefonszámon lehet elindítani ezt. A csütörtöki bibliaórát természetesen a szokott rendben az előttünk álló csütörtökön is megtartjuk. Hirdetem még az adakozás lehetőségét, megköszönve mindenkinek az adományokat, amelyek továbbra is befizethetők szintén az irodában. Most pedig Isten tiszteletünk végén énekeljük záróéneként a 295. dicséretünknek mindkét versét, két versből álló énekünk. Ezután pedig majd helyünkről felállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végezetül pedig fogadjuk az áldást. Tehát a 295. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem óvedd el. Add, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj. Te, ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy. Gyönge hitben biztos engem, készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldog.
Most tehát énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújj Krist feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozd rá.
Ezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség.